Rég nem látott ételbíró választás elé nézünk itthon. A következő fél évben folyamatosan erősödő kampányzajban igyekszünk tájékozódni, míg globálisan is változó algoritmusok, felbomló konszenzusok és új életre kelő régi ideológiák között lavírozunk. A túláradó hírfolyamban nehéz önállóan eligazodni, abban sem lehetünk biztosak, hogy mi valóságos és mi az, ami mesterséges, pláne abban, hogy mi az, ami igaz. A Partizánban kiemelten fontos, hogy olyan anyagokat készítsünk nektek nap mint nap, melyek érthetővé, átélhetővé és megismerhetővé teszik mindazt, ami velünk és körülöttünk történik. A közösség lehetőség arra, hogy hatalmi és piaci érdekektől függetlenül tájékozódhassunk, és a közösség felelősség is, mert csak együtt vagyunk képesek megteremteni a közös megértés élményét. Hogy ne csak elszenvedői, hanem alakítói legyünk a saját sorsunknak. Így lesz a Partizán közös veled, független miattad. Csatlakozz te is, támogasd a Partizánt. Részletekért keresd a partizan.hu/támogatás oldalt.
Hogyha minden magyar állampolgár részvényes lenne egy energiacégben, akkor sokkal tudatosabban használnánk fel az energiát. Az energia nem egy olyan láthatatlan dolog lenne, ami jön a dugóból, vagy a benzinkúton folyik az autóban, hanem egy kicsit megértenénk, hogy ez egy értékes dolog, ezt értékként kell kezelni, tehát nem csak költsége van, egy összeg, egy számla, amit kifizettünk, hanem ez egy nagyon nagy érték.
Sziasztok, Borbé Ede vagyok, ez itt az Egy Jövő, a Partizán Klíma podcastja, és itt van a stúdióban dr. Keresztes Attila. Szervusz Attila.
Szervusz Ede, köszönöm szépen a meghívást.
Én köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és az Egy Jövőben így arról beszélünk, hogy hogyan lehet mindannyiunknak egy jövője, és ez a mai alkalom ez egy kicsit más lesz, mint az eddigiek, mert nem egy témáról fogunk mély fúrásban viszonylag résztesen beszélni, hanem a korábbi beszélgetéseink alapján inkább egy olyan irányt fogunk ma körülírni, körüljárni, vagy bejárni, ami összességében arról beszél, hogy hogyan lehetne az energiarendszerünkről gondolkodni. És egy ilyen jelen energiaellátási rendszer turbulens változásai közepette, most itt látva a szénhidrogén ellátásunk, az oroszországi, amerikai érdekeket, egyeztetéseket, a mostani struktúrákat, a fosszilis tüzelőanyagok. Hát én nem mondanám azt, hogy korszakának a végét, de mindenféleképpen a fosszilis korszak egy utolsó fejezetének a kezdetét fogalmazzunk így, ezt hiszen szerintem talán lehet mondani. Szóval minden olyan globális és turbulens változások közepette azt gondoltuk, hogy érdemes lehet egy olyan adást csinálni, amikor egy kicsit holisztikusabban nézünk rá a körülöttünk lévő rendszer, és hogy hogyan használunk energiát, és hogyan kéne energiát használunk. És beszélgetünk majd arról, hogy hogyan lehet akár az energiafogyasztás és termelés demokratizálni, az emberekhez közelebb vinni, az új technológiáknak, mint a hidrogén, milyen szerepe lehet ebben, mennyiben hype, mennyiben releváns most, mennyiben lesz releváns később, és hát összességében arról fogunk beszélgetni, hogy ténylegesen hogyan tudjuk mindenkinek ezt a egy közös jövőt elhozni. Attila, az AstraZeneca-nak vagy az elnöke, egy napenergia cég, tehát az iparágban dolgozol eléggé régóta. Mondj pár szót magadról te is, illetve a témát nyugodtan te is határolt körbe, amennyire körülhatárolható egy ilyen téma.
Nagyon ügyes voltál, egy gondolatomat félig el is csented, mert én arra gondoltam, hogy azzal kezdenék, hogy a fosszilis energiakorszaknak vége van. Te azt mondtad, hogy még nincs vége. Akkor most egy olyan emberre beszélgetsz, aki a jövőből jön, és már látja azt, hogy valójában megtörtént a fosszilis energiakorszak vége, és kicsit abban élek, hogy milyen lesz ez a jövő, amit ha jól alakítunk, akkor egy nagyon élhető jövő lesz, viszont ha nem fókuszálunk, és nem úgy kezeljük most a dolgokat, akkor bizony lehet, hogy egy folyamatos lemaradásban leszünk. Röviden rólam, én ugye évtizedek óta foglalkozom az energiával. Számtalan projektet csináltam, egészen a skandináv országoktól Görögországig, mindenféle megújuló projektet, és ezzel sok tapasztalatot szedtem össze. És évek óta mondom a környezetemnek, hogy szükségünk van egy új energiastratégiára, mert nagyon változik a világ, mert beszűkülnek a források, mert látjuk azt, hogy a környezeti hatások mindezt indokolják, és ezért én elkészítettem egy energia kiáltvány nevű dokumentumot, ami a legalapvetőbb gondolataimat fogalmazza meg. és hát én ezt szeretném minél szélesebb körben ismertté tenni, megbeszélni, konstruktív vitákat folytatni, és ennek a végeredménye az lehetne, hogy készítünk egy új energiastratégiát, amit aztán remélem, reményeim szerint valóra is váltunk, hiszen egy stratégia annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle.
Miért írtál ilyet? Tehát, hogy azért szerintem nagyon sok olyan praktizáló ember van, vagy hát olyan szakmában dolgozó ember van, aki egy-egy rész problémára tud egy koherens választ adni, vagy van elképzelés, hogy mit lehetne csinálni. De szerintem kevesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát akkor én írok egy kiáltványt. Mi van ebben benne, és hogy született ez meg, és miért született ez meg?
A személyes háttere az az, hogy az utóbbi 15-20 évben én nagyon sokat utaztam, és tényleg azon nagyon kevesek között vagyok, akik az idejüknek egy nagy részét arra szánták, hogy megismerjék a különböző országok energetikai rendszereit, illetve a különböző új technológiákat. Tudod, van egy olyan mondásom, hogy amikor valaki Magyarország energiaproblémáját két olajcsővezeték és 6 gázcsővezetéken keresztül látja, akkor annak csőlátása van. És ez valóban igaz, tehát Magyarországnak, a régiónak és Európának nagyon hasonló kérdésekkel kell szembenézni, és ezekre a műszaki megoldások javarészt rendelkezésre állnak, vagy legalábbis ki lehet jelölni az utat. Ezzel így összességében valóban kevesen foglalkoznak. Én az időmnek erre jelentős részét szántam, és ezért gondoltam, hogy az energiakiáltványban 12 nagyon közérthető pontban összefoglalom a legalapvetőbb elképzeléseimet. És ennek az egésznek a célja az az, hogy legyen olcsó, fenntartható, biztonságos energiánk. A második rétege az energiakiáltványnak pedig az, hogy tudatosan állítsuk elő, vagy szerezzük be az energiát, és tudatosan használjuk fel. Tehát ezen a két rétegen érdemes hosszan elgondolkozni, mert ha ezeket elfogadjuk kiindulási pontként, mert pedig ki az, aki ezt nem fogadná el, akkor föl tudunk építeni egy újfajta energiastratégiát, amivel elérhetjük ezeket a célokat.
Mi van benne? Azt mondta, 12 pont... Ez gyakorlatilag egy energiamanifesztó Magyarországnak, a magyar embereknek. Hogy épül ez fel?
Gyakorlatilag nagyon egyszerű jelmondatok vannak benne, én senkitől nem várom el, hogy 12 pontot megtanulja, ez nem az úttörők 12 pontja. Ez azért 12 pont, mert 1848. március 15-én egyszer már bejött a 12 pont.
Ezt a bűvös számot követted, amikor megalkottad.
Igen, de alapvetően az a lényeg, hogy a főbb területeket emeli ki, és azokra koncentrál, hogy minek, milyen értéke van, mi kell, hogy a fókuszba kerüljön, és ilyen nagyon alapvetéseket fogalmaz meg, és lehetőségeket. Uh-huh. Tehát nagyon sok ajtó most előttünk nyitva áll, amin ha belépünk, akkor eljöhet egy igazi jólétkor a Magyarországon. Ha pedig mások mennek be, akkor be fogják csukni az orrunk előtt, és hát csak futunk majd a tömeg után. Én azt gondolom, hogy most olyanok vagyunk, mint Finnország a 90-es években, egy kis 5 milliós ország, és egyszer csak lett nekik egy Nokiájuk. Mi ugyanezt meg tudjuk csinálni, hiszen az egész energetika olyan mértékben alakul át, olyan új területek vannak benne, hogyha például az energiakiáltványnak van egy olyan pontja, hogy kutassuk az energiát. Ha kutatjuk és megfelelő technológiákra ráhajtunk, a legkézenfekvőbb egyébként a hidrogén, ha ráhajtunk, akkor ebből tudunk olyan iparágat csinálni, amivel akár az egész világpiacot el tudjuk látni. Most gondold el, hogy miénk a Nokia, vagy miénk az Apple, milyen jólétet hoz ez az országnak, illetve hogy mennyire átalakítja egyébként közvetlenül az energetikai rendszerünket is.
Hát vagy mondjuk azt a Dán, vagy azt nem is Dán, holland céget nézzük, amelyik chipgyártógépeket gyárt, és hogy ott mekkora szűk keresztmetszet tudott kialakulni most az elmúlt pár évben a piacon. Hogyha meg tudjuk találni azt megfelelő nist, amivel egy világpiacot el tudunk látni, akkor abban elképesztő versenyképességet tudunk szert tenni.
Ez abszolút így van. Ha most kiemelnéd a hidrogént például, ha nem gond, hogy odaugrok.
Beszéljünk erről szerintem, igen.
Beszéljünk a hidrogénről. Most nézzük meg, ugye, amikor a hidrogénről van szó, akkor általában az hangzik el ellenérvként, hogy drága, meg nehéz tárolni. De ezt mindig fontos megnézni, hogy kik azok a szakértők, akik ezt mondják. Ha megnézed, az energetikai szakértők zöme az olajiparban dolgozott, és onnan jön, vagy pedig még most is ott dolgozik, és abban érdekelt. Tehát a hidrogén az olyan az olajiparnak, mint fokhagyma a vámpírnak, tehát Ha valamitől félnek, akkor attól. És tudod miért?
A zöld hidrogéntől.
A zöld hidrogéntől.
Hidrogént felhasználunk nagyon nagy mennyiségben.
Igazából nem csak a zöldtől, mert tudod, lehet bányászni is most már a hidrogént, csak erről keveset beszélünk, pedig rengeteg van a Földben. De ettől nagyon félnek ettől a történettől. Ugyanis az igazság az, hogy a hidrogént rendkívül olcsón lehet előállítani. Sőt, ha megfelelő technológiát választjuk, akkor teljesen ingyen, mert a hidrogén lesz a melléktermék. Na most ezzel nem tud versenyezni semmi, hogyha van egy ingyenes új energiahordozó. Tehát nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy ez drága, ezt nem éri meg, nem szabad csinálni, de nézzük meg a tényeket a hidrogénnel kapcsolatban. Ugye jelenleg Magyarországon a hidrogént azt, ha csak az ipari felhasználását nézzük, műtrágya, petrolkémia, sőt, még a margarin, amit kenünk a kenyerünkre, ez összességében én úgy emlékszem, hogy 160 ezer tonna hidrogént jelent. Amit, hogy előállítsunk, ahhoz nagyjából 0,6-0,8 milliárd köbméter földgázt kell felhasználnunk most. Az rengeteg, ha belegondolsz, talán 9 milliárd köbméter.
Teljes fogyasztásunk most, igen.
Igen, na most hát azért ennek 8% az arra megy el most is, hogy hidrogént állítsunk elő. Na most nézzük, milyen egyszerű a válasz arra, hogy azt mondják, hogy hú, a hidrogén logisztikája milyen szörnyű nehéz. Ugyan miért lenne nehéz, hogyha ott állítjuk elő, ahol egyébként a gyárakban majd föl fogják használni. Szinte nincs logisztika. Tehát már az első legnagyobb érvet kapásból ki is tudtuk pipálni. És akkor jön a következő kérdés, hogy hogyan lehet olcsón hidrogént előállítani. Ugye az egyik módszer, ezt ismerjük mindjárt, hogy a vízbontásos dolog. Itt ma a villamos energia rendszerben rendszeresen van 10 euró alatti megawattos villanyár, de sokszor nullás, sőt mínuszos is. Tehát ha akkor termelünk hidrogént, amikor nagyon olcsa villamos energia, akkor ez a része a költségeknek szinte nincsen. Tehát nem árkérdésről beszélünk, hanem szabályozói kérdésről, hiszen a szabályzóknak kéne támogatni azt, hogy ilyenkor egyéb költségeket ne kelljen fizetni. Például a, hát nem tudom, hogy világrekordere, de hogy régiórekordere rendszerhasználati díjat, azt ilyenkor egyszerűen, ha elengednék, akkor rendkívül olcsó lenne a hidrogén előállítása. Aztán meg, hogy a vas, ami kell ugye egy hidrogéngyárban, mennyibe kerül, hát ne felejtsük el, hogy egyrészt egy nagyon korai szakban vagyunk. Tehát pont erre rá lehetne hajtani, hogy olcsón termeljük hozzá a hardvert, a gyakorlatilag a moduláris üzemeket. Másrészt meg hát azért egy kőolaj finomító se két fillérbe kerül, tehát amit arra ráköltünk, azért abból rengeteg hidrogén termelő üzemet lehetne csinálni. De van ennél sokkal érdekesebb része is, amit mélyen elhallgatnak, pedig nagyon jól ismer az olajipar, az, hogy műanyag hulladékból lehet hidrogént előállítani. Na most, ha hallgatják az adást az olajipari szakértők, akkor ilyenkor vörös láng gyúl a szemükben, és azt mondják, hogy pirolízis. Hát nem. A pirolízis az az, amikor elégetik, tehát gyakorlatilag felhevítik a műanyag hulladékot, és akkor keletkezik egy ilyen jó szennyezett széngáz. Ez egy energiaigényes, nagyon környezetszennyező folyamat. Igaz, lesz belőle hidrogén, de lesz egy csomó mindenféle egyéb gáz, többek között széndioxid vagy szénmonoxid. Tehát nagyon nem jó. Én nem erre gondolok. Hanem vannak olyan technológiák, amikor a műanyag őrleményt beteszed egy reaktorba, nagyon rövid ideig nagy energiaimpulzusokat engedsz be, tehát összességében nagyon kevés energiát.
Tehát hevíted továbbra is?
Ezt úgy hívják, hogy villantod. Tehát egy villanást csinálsz, egy nagy, mint egy villám. És pillanatra 1200 fokos lesz, mikroszekundumokra, de az alatt szétesnek a szénhidrogénláncok, és két dolgot termelünk ezzel, a grafitot és a hidrogént. Na most a magyarországi akkumulátorgyárak 41 ezer tonna grafitot használnak évente. Ahhoz, hogy legyártsunk 41 ezer tonna grafitot, és ezen nagyon jó keressünk, hiszen ez Kínából jön most. Gondolod, mennyibe kerül? Nagyon sokba. Ezt itt helyben le tudnánk gyártani, nagyon jó haszonnal eladjuk, és melléktermékként 480 ezer tonna hidrogénünk keletkezik melléktermékként. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 1,5-2 milliárd földgáz felhasználást tudunk kiváltani úgy, hogy ingyen hidrogénünk keletkezik, és grafitot termelünk. Én azt gondolom, hogy és ez csak egy alternatív megoldás a sok közül. Ha azt akarjuk, hogy létrejöjjön egy új energiastratégia, akkor új oldalról kell figyelnünk a piacra. És semmiképpen sem szabad az, hogy ezt az új energiastratégiát majd az olajipari szereplők diktálják. Mert őnekik, ezeknek a megoldásoknak, ami nekünk igazán szükséges lenne, hát ezeknek az elterjesztése nem az érdekük. El tudják fogadni, vannak már ráutaló magatartások, hogy majd be fognak fektetni, de hát azért valljuk be, hogy mondjuk az 1-200 megawatt naperő, mint látunk a magyar olajipar részéről befektettek, hát ez jelzésértéke van, de komolyan nem lehet venni. Tehát majd idővel be fognak fektetni, és akkor bízunk benne, hogy nem mennek tönkre, nem tudnak virágozni már zöld vállalatként. De erre motiválni kell őket.
És mit gondolsz arról, hogy nagyon sok, mondjuk maradva a vízbontásnál elektrolizálót azért javarészt kőolajvállalatok vásárolnak meg, vagy csinálunk belőle pilot projektet, ott a steam methane reforming folyamatuk, ami a finomítóban van, ami a legnagyobb potenciál zöld hidrogén elterjesztésre, az egy jó húzó példája, húzó üzleti modellje lehet az egész hidrogén értéklánc kialakításának, és összességében, hogyha már erről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy a hidrogén ipar az egy olyan 15-20-30 év múlva lesz valószínűleg tényleg nagy, hogyha kitart ez a közpolitikai elköteleződés, ez a közpénzöntés az iparágba, és hogyha a dekarbonizáció eljut egy olyan fokra, amikor már nagyon nehezen dekarbonizálható folyamatokhoz kell fordulni a szélgyártás, vagy akár a szénhidrogén iparban. Az lenne a kérdésem, hogy teljes mértékben egyetértve a K plusz F oldallal, hogy ebben tényleg lehetne Magyarországnak versenyelőnye, mert tudástőke megvan. Nem kellene nagyon nagy üzemeket csinálni szerintem ehhez, tehát mivel most ez kicsiben történik ezeknek, tehát nem az van, hogy egy egész teljesen új gyárat vagy gyártósort kell felhúzni, hanem tényleg az elején vagyunk, embrionális fázisban. Melyik felhasználási módokban mennél rá a hidrogénben a kutatásfejlesztési részre, hova tennéd hangsúlyokat, és hogy látod ezt az egészet összességben, mert az itt is érdemes lenne fókuszálni azért, hogy nem kell valószínűleg sok erőforrást rátenni most, de hát azért mégis jó helyre kéne önteni a pénzt, ez az egyik, és a másik, hogy látod Magyarország szerepét globálisan, hogy hogyan tudnánk egy ilyen technológiát utána exportálni, milyen olyan kereskedelmi partnerek lehetnének, akik el tudnak juttatni a világ többi részére, hova szorulunk most Kína és Amerika között, az orosz felet ebből a szempontból nem tekintem feltétlenül egy olyan innovációt felkaroló félnek. Mit gondolsz erről?
Hadd kezdjem a másodikkal, mert könnyebb, meg arra meg még emlékszem. Szóval sem Amerika, sem Kína ezen a területen nem innovatív. Én kaptam 3 évvel ezelőtt egy félig hivatalos felkérést, hogy ezeket a pici moduláris atomreaktorok piacán nézzek körül, hát ha Magyarországra valamit lehetne hozni. Körülnéztem, és akkor sikerült megállapítani, hogy nagyjából ott tartanak ezek a cégek, hogy van egy weboldal, és még egy prototípus sincsen.
Mert a nyugati cégek, vagy a kínai cégek?
Amerikában gyakorlatilag nyoma sem volt a történetnek, még ilyen szinten sem volt értelmezhető. Úgyhogy abba is hagytam elég hamar ezt a tapogatózást, mert egyértelmű volt, hogy nincsenek fejlesztések. Lehet, hogy lesznek majd, de most ez inkább csak valamiféle marketing, vagy egy ajánlata az asztal szélére rakva, hogy hát, ha valaki felveszi, kifizeti az árát a fejlesztésnek, ha van olyan őrült hozzá, és majd belevág. Tehát ez ugyanígy érvényes a komolyabb hidrogénes fejlesztésekre is. Amerika egy óriás olajtermelő, abszolút nem érdekelt abban, hogy a hidrogénnel foglalkozzon. Drill baby, drill. Éppen leállította Trump a nagy szélerőmű projekteket, az onshore, tehát a tengeri projekteket. Tehát
az offshore. Mányit az offshore-t állította.
Offshore, bocsánat. Igen, az offshore projekteket leállította, csak azon gondolkoztam, hogy melyik öbölben, de azt hiszem a mexikói öbölben voltak ezen.
A keleti parton.
Nem tudom, tehát ezeket így. De a lényeg az, hogy tehát ez a történet ez leállt. Tehát most nincs egy támogató környezet Amerikában ezzel kapcsolatban. Sőt, képzeld el, hogy ott például mondjuk a grafén gyártás során a keletkező hidrogént kiengedik a levegőbe. Tehát ennyire nem foglalkoznak vele. Egyszerűen nem is értik, hogy ez ennek milyen szerepe lehet. Kína részéről óvatos, ilyen pragmatikus szintű dolgok vannak, amiket technológiákat le tudtak nyúlni innen-onnan a világból, azt csinálják, de nem fejlesztik a történetet. Tehát őnekik sem érdekük ez a dolog. Európa van a legjobban megszorulva. És azon belül pedig, hát mi aztán különösen. Tehát van egy olyan energiamixünk, ami kicsit úgy néz ki, mintha egy súlyzónak az egyik oldalára több súlyt raknánk, és utána ezt próbál meg fölemelni. Nagyon nehéz. Hát Magyarországnak rossz az energiamixe. Ezt gyorsan helyre kell rakni. Tehát ez a fókuszpontnak ez kell lenni, és mindent ehhez kell arányosítanunk. Ugye van az energia kiáltványban az, hogy kutassuk az energiát. Ez azt jelenti, hogy új technológiákat, illetve a felhasználhatóságát, az arányosságát, a fogyasztó oldali befolyásolását, a felhasználásnak, a tudatos felhasználást. De mondd meg nekem, csak mondok egy egyszerű példát. Tudjuk azt, hogy augusztusban nagyon olcsó a villamosenergia. Akkor miért augusztusban vannak a nagy gyárleállások a karbantartásra? Amikor észszerű az lenne, hogy amikor a legdrágább az energia, az van, amikor olyan február-március tájékán van, ha akkor állnának le az üzemek, akkor rengeteg energiaköltséget lehetne megspórolni. Biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy jelentős bónusz mellett a dolgozók is ezt szívesen elfogadnák. Az egész energiarendszerünk, hogy általában sokkal alacsonyabbak lennének innentől kezdve az árak, hiszen a nagyipari szereplőknek a fogyasztása mérséklődne. Tehát látod, ez nem is igazán pénzkérdés, a szervezés, a tudatosság. Hiányzik az egész energia termelésünk és a fogyasztásunkban egy olyan összehangoló tudatosság, ami kihozná ezeket az előnyöket, amikkel élhetünk. Tehát ezek nagyon kicsi dolgokkal is hatalmas előnyöket lehetne csinálni, de ezek nem történnek meg, mert jelenleg ez egyszerűen a szereplőknek nem érdeke.
Világos, és hogyha a másik részére megyünk az energiakiáltványnak, amit írtál, akár az energiarészvény, vagy a lakosság oldali bevonás, a demokratizálása, a hozzáférésnek, illetve a termelésnek, ezeket hogy látod, ezeket milyen alapelveket, vagy manifesztókat tudnál elmondani erről? Hogyan lenne érdemes erről gondolkodnunk megint teljesen holisztikusan, teljesen távolról, mintha egy üres telepasztal előtt állnánk?
Igen, tehát azért jó, ha valaki így kvázi idegenként jön be a képbe, mint én, mert engem nem kötnek azok a szabályok, nem vagyok gúzsba kötve, ezért mondhatok olyan dolgokat, amiket esetleg régi szereplők nehezebben mondanának ki, vagy soha, mert nem, az ő fogalomrendszerükben ez nincsen. Ilyen az energia részvény is. Tehát én azt vettem észre, hogy Magyarországon ma úgy néz ki egy megújuló energetikai beruházás, hogy jön egy külföldi befektető, magyar bankoktól vesz fel hitelt, majd visszafizeti a hitelt, és utána évtizedeken át kihordja a pénzt az országból. És hát azért ezen elgondolkoztam, hogy ez mennyire van rendben. Tulajdonképpen mi magyarok finanszírozzuk azt, hogy valaki, aki idejön, valójában nem hoz be tőkét az országba, mert ezek csak inkább ilyen számvitevi trükkök, majd utána évtizedekig kihordja, és a mi pénzünket, és nem is élünk jól, na ez egy elég nonsens. Tehát az energia részvény, annak van egy filozófiai célja. A filozófiai célja az az, hogyha minden magyar állampolgár részvényes lenne egy energiacégben, akkor sokkal tudatosabban használnánk fel az energiát. Az energia nem egy olyan láthatatlan dolog lenne, ami jön a dugóból, vagy a benzinkúton folyik az autóban, hanem egy kicsit megértenénk, hogy ez egy értékes dolog, ezt értékként kell kezelni, tehát nem csak költsége van egy összeg, egy számla, amit kifizettünk, hanem ez egy nagyon nagy érték. Mint a szomjazónak a víz. Nem az a 200 forint, amit fizetsz a másfél liter ásványvízért, az igazi érték, hanem akkor értékelet, ha nincs.
Igen.
És az energia, ez egy ugyanilyen dolog. Semmi nem garantálja, hogy ez örökké lesz. Sőt, a jelenlegi tudásunk szerint ez nem lesz örökké, hanem nagyon a végén vagyunk. És egy új korszaknak az elején. Szóval egyrészt tehát egy ilyen nagyon fontos tudatformáló hatása lenne. Másrészt én úgy képzelem el ezt az energia részvényt, hogy ebbe nem kell az embereknek belerakni a saját pénzüket, hanem inkább úgy képzeld el, mint a norvég alapot, vagy a babakötvényt, hogy minden magyar állampolgár kap egy energia részvényt.
Akkor ez nem mondjuk a kárpótlási jegy, hogy átruházható, és valaki felfolyó vásárolni, ez annyi jogon járó, elidegeníthetetlen tulajdonjog?
Ami élethosszig tart.
Tehát, hogyha megszületik egy ember, aki magyarnak születik, magyar állampolgársága van, akkor az adott X mennyiség oszlik rá. Igen. Is. Nyilván ez a mennyiség az nő, csökken, ahogy az ilyen napokat menedzselni szokták, és az egy olyan tulajdon, amit élete végéig az ő nevéhez fűződik, mint a személyi száma, vagy nem tudom.
Nagyon jól mondott.
És hogyha van abból osztalék, akkor azt mindenki kapja, és mindenki ugyanannyit kap.
Igen.
És mindenkinek egy van.
Igen, ezt tökéletesen jól látod. Nézzünk egy konkrét példát. Most rövidesen kéne 3000 megawatt szélerőművet építeni Magyarországon ahhoz, hogy még több elektromos autót lehessen tölteni. Különben nincs elég áramunk, meg nem jókor van áramunk.
Nem jókor van, igen.
Tehát ez a 3000 megawatt, ez nagyjából 1 megawatt, 1 millió euró, nem egészen picit több, de számoljunk 1 millióval, tehát ez 3 milliárd euró.
Házat fejlesztés hozzáteszed, amikkel...
Azért már azon nagyjából egyébként túl vagyunk, tehát sokat fejleszteni már nem kell, mert ugye megvannak a csatlakozási pontok, és ahhoz felfejlesztették a hálózatot.
Igen.
Nem kerül ez már sokba Magyarországon, csak a szándék nincs meg, de a lényeg az, hogy ezt a 3000 megawattot, én azt mondom, hogy ezt most már ne adjuk oda így a akárkiknek, külföldieknek, stb., hanem tegyük bele ebbe az alapba. És akkor honnan lenne pénz, hogy ezt fölépítsük? Tehát több megoldás is van. Tehát csinálhatjuk azt is, amit a külföldiek csinálnak, hogy bizony az alap felvesz egy kölcsönt, aztán a haszonból kifizeti. A maradékot pedig osztalék formájában minden egyes magyar állampolgárnak szétosztja. De van egy rezsivédelmi alapunk is, amiből 800 milliárd megy a rezsinek a pótlására, a veszteségek pótlására, és 500 milliárd pedig sport, meg Isten tudja milyen tevékenységekre. Ha ezt az 500 milliárdot évente ráköltjük, akkor 3 év alatt már túl is vagyunk ezen a 3 milliárd eurós költségen, tehát 3 év alatt fölépítenénk ezt a rendszert. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 3 év múlva minden magyar állampolgárnak lenne egy 1500 eurós értékű energiarészvénye, és annak lenne egy hozama. És az a hozam már az első évben 100 ezer forint körül lenne. És aztán ezt lehetne növelni.
Ez miből áll össze? Tehát, hogy az abban lévő termelőeszközök által termelt energiának az árából mínusz a költségek?
Jól mondod, igen, és van egy nagyon fontos, jól látod a költségeket, hogy a Magyarországon a költségek meg tudják enni a nyerességet. Van egy ilyen rossz tapasztalatunk. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy rendkívül transzparensnek kell lenni. Viszont ha van 10 millió részvényes, abban biztos lehetsz, hogy abban a 10 millióban jó pár olyan van, aki az utolsó rajszögárát is meg fogja nézni, hogy mire költötték. Szóval magyarán ez egy teljesen önálló cégnek vagy entitásnak kell lennie. Nem szabad beolvasztani egy már működő nagy valami állami akármiben, mert akkor átláthatatlanná válik. Hanem pontosan egy mindentől izolált, később nem államosítható, nem lehet semmilyen trükkel valakinek odaadni, meg valami kamuzni, nem, ez örökké a magyar állampolgároké. És ebben az esetben ez szépen tud nőni. És ez nem is példa nélkül ez a folyamat. Mert képzeld el, hogy nem tudom, hogy hallottál-e a norvég alapról.
Uh-huh, persze. És nem csak az NGO-k miatt, hanem hogy nyilván az elképesztő olajjövedelemeknek a felhalmozásából fakadó jogok, amiket a norvég állampolgárok élveznek meg annak a hasznai.
Nem is az forrása az érdekes, hogy ez most olajból van, vagy bármi másból, hanem az a lényege, hogy évtizedek alatt folyamatosan normális befektetéseket csináltak, és a vagyon nőtt. És nem volt olyan, hogy jaj, van egy kis államháztartási hiány, akkor belenyúlunk, és akkor ezt így leraboljuk, mint a magánnyugdíjpénztárakkal történt, hanem ez nagyon elszigetelten, egy folyamatosan növekvő részvénytársaság, az emberek részvénytársasága, ennek ki kell találni nyilván valami nevet, az energia részvény az csak egy ilyen pragmatikus név, ami nekem eszembe jutott, de hát erre is lehet nyilván egy jobbat kitalálni. A konstrukciót azt közgazdászok tudják kialakítani, én nem közgazdász vagyok, de azt, hogy egy ilyenre van lehetőség, és nyilván igény is lenne, hiszen ki ne szeretne jobban élni, és ki ne szeretné látni azt, hogy a pénze hogyan hasznosul, Én azt hiszem, hogy ez teljes elfogadottságot kapna. Azt az egyet kell világosan elmondani, hogy egy fillért nem kell az állampolgárnak befektetni a saját pénzéből, tehát csak juttatást kap.
Kinek szól ez a kiáltvány?
A kiáltvány mindenkinek szól, hiszen mindenkinek fontos az olcsó, fenntartható, biztonságos energia, de nagyon szeretném, hogy ezt meghallják a cégvezetők, akár a különböző jogalkotók, és hát természetesen az emberek, mert erről a témáról beszélnünk kell, ezt nem tudjuk kikerülni, ez nagyon fontos, tehát most van egy váltás. A fosszilis korszak valóban véget ért, viszont az új korszakban még nem tudjuk, hogy hogyan lépjünk be, és ezért kell most helyes döntéseket hoznunk. Most olyan ezt tudod, mint a Matrixban, hogy a kék bogyó vagy a piros bogyó. És akkor itt vacilálunk, hogy mit vegyünk be. De ha eltaláljuk, akkor egy nagyon jó úton indulunk el, és én úgy gondolom, hogy minden változás egy lehetőség arra, hogy nagyon jól jöjjünk ki belőle. De azt is világosan kell látnod, ha nem választunk, ha túl sokáig gondolkozunk, vagy ha rosszul választunk, akkor ennek nagyon nagy ára lesz, és Magyarország bele tud kerülni egy ilyen tartós, nagyon drága energetika, rossz struktúra, különböző függések, és ezt ne felejtsük el, hogyha mondjuk mi tényleg ezeken a csővezetékeken függünk, hát akkor aki a csővezetéknél a csapot tartja, az bármit kérhet. És ki tudja még hány olyan szerződés van most is, ami tulajdonképpen az országnak rendkívül hátrányos, de alá kell írni azért, hogy működjön az energiaellátásunk. Tehát nekünk a gazdagodásunknak és az általános társadalmi jólétnek az egyik feltétele az, hogy létrehozzuk ezt az új energiastratégiát, és utána megvalósítsuk. És ezzel tudunk egy függetlenedést, alacsonyabb árakat elérni, egy egyéni szinten gazdagodást, vállalati szinten, és egyáltalán az ország szintjén egy gazdagodást elérni. Ez egy nagy munka, de meg tudjuk csinálni, minden adott hozzá.
Világos, Magyarország szempontjában még milyen lehetőséget látsz? Nyilván ezt most a kiáltványon keresztül a közös az emberek bevonásával történő új stratégiaalkotását, az új eszközöknek a behozatalát, ezt körüljártuk. Hogy látod, illetve a K+F-ről is beszéltünk, ami szerintem egy olyan dolog, amiről nem beszélünk eleget, és nyilván, tehát hogyha olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, hogy hogyan tudjuk betömködni a rezsicsökkentés, vagy a globális turbulens energiaárviszonyoknak a lyukait, akkor nehéz arról beszélni, hogy hogyan öntsünk sok pénzt egy olyan dologba, ami 20-30-50 érül meg, mint a kutatásfejlesztés. Szóval ezek megvannak. Mi mit látsz Magyarország szempontjából fontos kitörési pontnak, lehetőségnek, vagy akár fenyegetésnek, amiről érdemes lenne beszélnünk most, hogy ne legyen rossz 10 év múlva?
Jó sok témát dobtál föl. Legyen az egyik, ami benne is van az energiakiáltványban, hogy helyezzük fel Magyarországot az energiatérképre. Uh-huh. Magyarország az nem egy elszigetelt bolygó, egy csomó szomszédunk van. Ezeknek a szomszédainknak vannak erősségeik és gyengeségeik. Az erősségeik például az, mondjuk a horvátoknak, hogy van tengeri kikötőjük, meg a szlovénoknak is, de egyébként nincsen nagyon messze azért Lengyelország sem, szóval őt is közvetett szomszédnak tekinthetjük, és ezekkel a szomszédokkal nekünk a energetikai szinten sokkal jobban nyitottnak kéne lenni, és sokkal inkább kéne velük kooperálni. Van, amikor náluk a villamosenergia lényegesen olcsóbb, mint nálunk. Van, amikor meg drágább. Ezeket ki kell használni, adni, venni. De ez ugyanígy érvényes akár egy egyéb energiahordozóra is, tehát itt ő sok minden előnyt lehet abból kihozni, hogyha ha egyszer megértjük, hogy nem egyedül vagyunk. Vannak most különböző határkeresztező kapacitások, de ezek általában nagyon szűkösek. Ráadásul valahogy olyan nem történt meg az egyeztetés a különböző országok energiarendszerének a fejlesztésében. Tehát ha azt nézzük, hogy Magyarország például hogy felhúzta ilyen teljesen aránytalanul a szolár vonalat. És most ugyanez megtörténik Romániában is. Hát ez a kettő nagyon fogja ütni egymást.
Igen.
Igaz, Romániában a tárolás az sokkal jobban van kezelve, mint nálunk, tehát sokkal nagyobb tárolók készülnek, de ettől függetlenül ömleni fog ide az áram Romániából. Akkor most fogadjuk el mondjuk ezt egy helyzetként, és akkor építhetünk arra bizonyos iparági szegmensekben, mint ahogy a az említett hidrogén, de hát van egy csomó minden, hogy ezt a nagyon nagy mennyiségű olcsó villamos energiát, ezzel kezdjünk valamit. Akár tárolásokkal, akár olyan iparágakkal, ahol szabályozható az a termelés, tehát fogyasztóként lehet szabályozni. De az egyik legegyszerűbb dolog, ami abszolút nincs fókuszban, az az, hogy szintén energiakiátrány, hogy akkor fogyasszuk el az energiát, amikor az bőségesen rendelkezésre áll és olcsó. Tehát ha jutalmaznánk azokat a fogyasztókat, akik erre odafigyelnek, és mondjuk úgy állítják be a mosógépet, hogy az 12-kor menjen, amikor nagyon olcsó az energia, akkor ezeknek az embereknek igenis olcsón kéne kapni. És azokat, akik ez nem érdekli, vagy olyan jó létben vannak, hogy ez lényegtelen, hát semmi baj nincsen, éljenek úgy, mindenki úgy éli az életét, ahogy akar, és csak fizesse meg az árát. És akkor majd este, amikor a csúcsáron van a villamosenergia, majd nem tudom, akkor végzi el a dolgait. Tehát ez azt a lehetőséget, hogy a tudatos fogyasztók jutalmat kapjanak, ezt eddig nem alakítottuk ki. Jelenleg ugye fixáros elszámolás van mindenben. Miért? Ez semmi nem indokolja. Készítettünk is egy applikáció tervezetet, képzelj el egy mobiltelefont, amin van egy ilyen kis előrejelzés, mint a naptárban, amin látod az egyes napokat, rajta az órákat, és piros, sárga, zöld zónák vannak. A zöldben nagyon olcsó a villamos energia, a sárgában szoszó, a pirosban meg a gatyád is rámegy. Ezt így rá tudsz nézni előre napokra, napközben is tud riasztani, ha valamiért mondjuk változna a helyzet, hát főleg akkor kell riasztani, nyilván, ha drágább lenne, mint ahogy tervezted, és akkor szépen be tudod az eszközeidet, meg az használatot előre programozni egy ilyen módon. Most gondold el, hogy még csak 70 ezer elektromos autó van, és összesen van 4,2 millió autó az országban. Én nekem a következő autóm már elektromos lesz, és a legtöbb ismerősöm, és várhatóan nagyon sokan fognak majd így dönteni, elég rövid időn belül. Ha jutalmazva lenne mindez, hogy én mondjuk délben megtöltöm, és az egész autótöltésem mondjuk 500 forintba kerül, hát azért ez egy elég komoly motiváció lenne, és én azt hiszem, hogy nagyon sokan előre hoznák ezt a vásárlást, vagy legalábbis nem hezitálnának azon, hogy várnak még pár évet. Tehát rengeteg lehetőség van, ezek például nem is igényelnek különösebb fejlesztést, ezek szabályozási kérdések. De jelenleg a mostani energetikai szabályrendszerünk konzerválja az olajkorszakot. Mindig ad neki még egy pár évet, tudod? Mindig van egy pár év mentesség. Mindig így. Mindig van valami, mivel na még egy év, még húzzuk egy kicsit. Holott nekünk az lenne az érdekünk, hogy minden évben lényegesen csökkentsük az olaj- és földgázimportunkat, és helyette beállítsuk az egyéb új energiahordozókat, meg energiaforrásokat. És ha azt kérdeznéd, hogy ez mennyi idő alatt lehet megcsinálni, szerintem ez nem évtizedek. Ebben rendkívül gyorsan, néhány év alatt látványos változásokat lehetne csinálni. Hát ha csak azt nézzük, hogy ez a hidrogén, amit említettem az elején, hogy ki lehetne akár 1,5-2 milliárd köbméter földgázt váltani. Én szerintem ezt egy 3-4 év alatt föl lehetne építeni. Tehát, és az nem évtizedek.
Hát figyelj, én értem, amit mondasz, és hogyha megnézzük, hogy mennyit költünk háborúra, akkor látjuk, hogy nem is feltétlenül pénz kell. És megnézzük, milyen technológiák vannak, nem is feltétlenül technológiai kérdés. Ha megnézzük, hogy akár a politikai rendszerek szélesek milyen gyorsan tudnak változni, akkor nem is feltétlenül közigazgatási politikai akarat kérdése, hát akkor minek a kérdése? És akkor itt van egy olyan felmerülő gondolatnak, hogy amit mondasz, az mennyire egyezhető össze szerinted az emberi alaptermészettel? Van egy meglévő gazdasági, társadalmi munka rendünk és világunk. Az emberek csinálnak valamit valahogyan. Nagyon sokan élnek úgy, ahogy élnek, te is, én is, vagy bármelyik magyar és nem magyar embertársunk. Vannak eszközök, amik körülöttünk vannak, és be vannak járatva. Biztonságosnak érezzük őket, mert a közelünkben vannak, és már nagyon régóta használjuk. Amiről te beszélsz, szerintem sokan használjuk őket, sokan hiszünk ebben, de azt is be kell látnunk, hogy nem mindenki van feltétlenül ilyen komfortszinten ezekkel az új technológiákkal, vagy nem feltétlenül van olyan anyagi helyzetben, hogy eddig az ezzel járó mondjuk prémium költséget meg tudja fizetni, mert ezek nagyon sok esetben azért még drágábbak, vagy nem is feltétlenül annyira affin is arra, hogy a telefonján nyomkodja, hogy az egyik szobájába mennyire jön a hőmérséklet, és beállítja a mosógépet, hogy összerakja az okos otthonrendszert. Tehát egy ilyen rendszert azért szerintem nem olyan könnyű összerakni. Próbáltam már is. Azért ezek nem feltétlenül mindig annyira kompatibilisek. Vagy akkor csak vegyük csak nagyon egyszerűen a dolgot. Nagyon sok embernek inkább a tűzifa problémája. És nem az, hogy azon gondolkodjon, hogy vezessem ki a gázt, és hogyha áramfűtésem lesz, akkor még vegyek extra zöld áramot, hogy biztosan jó legyek. Mi a válasz az emberi alaptermészetre?
Különbözőek vagyunk. És az alkalmazkodó képességünk is különböző. Én azt gondolom, hogy ezeket az új szabályokat, például mondjuk az, hogy a fogyasztó oldali szabályozás, a jutalmazási rendszer kérdése, ezt először talán önkéntes alapon kéne bevezetni. És akkor lenne több tízezer vagy százezer olyan, véleményem szerint egyébként fiatal, tehát jól mondtad, tehát fiatalok próbálnák ezt.
Én nem mondtam fiatalokat, én azt mondtam, hogy mások vagyunk, és más a körülöttünk lévő világ, és máshogy akarunk azt hozzájönni. Lehet fiatal, öreg.
A kütyükhöz való alkalmazkodás az jellemzően.
Az lehet, hogy generációs,
Az egy generációs dolog, tehát én ezért már tovább következtettem, hogy te a fiatalabbokról beszélsz. De valahányan ezt önkéntesen bevállalnak. Egyébként ez már nagyon nagy jelentőségű lenne, néhány tízezer fogyasztó is. És én utána azt csinálnám, hogy az új építésű lakásoknál, ahol általában azért mégiscsak a fiatalabb korosztályok költöznek be, én ott tenném kötelezővé ezeket az elszámolásokat, tehát a dinamikus árazást, ami azt jelenti, hogy ugye változó áron vásároljuk a villamos energiát. És akkor nem egyszerre zúdul. Valóban nem várható el mondjuk egy idősebb generációtól, hogy egyáltalán tudja kezelni a mobileszközt, hiszen nem is látja adott esetben, hát, vagy az újja nem olyan jó, hogy megfelelő dolgokra bökjön egy képernyőn. De azért gondold el az alkalmazkodásunkban, hogy hát 20 éve még nem volt mobiltelefon. Most meg azon keresztül fizetjük a számláinkat, shoppingolunk, sőt, bejött a TikTok 2 éve, azóta tudjuk azt, hogy lehet úgy élni, hogy órákon át nem gondolkozol, csak scrollozol. Tehát hihetetlenül meg tudunk változni, hozzá tudunk szokni dolgokhoz, és abban is biztos vagyok, hogy mondjuk 2 év múlva ez az egész mostani TikTok, vagy akár a múlt egy kis epizódja lesz, mert az emberek elkezdik megtagadni és túllépni rajta, és másra fogják megint használni. Tehát az alkalmazkodó képességünk az fantasztikus, az évmilliók alatt alakult ki. Most egy ilyen furcsa digitális világhoz kell alkalmazkodnunk, és ebből nézd a pozitív részét, hogy képesek voltunk. Miért ne lehetett volna az, hogy mi egyébként emberek pszichikailag, vagy bármilyen szellemi okból egyébként nem vagyunk képesek mondjuk ezeket a digitális eszközöket tartósan használni, mert valamilyen betegséget vált ki, vagy egyszerűen elveszítjük a koncentrációt, stb. De nem így vagyunk. Tehát az emberi agy az fantasztikus, és nagyon úgy tűnik, hogy ehhez is sikerült alkalmazkodnunk. Én ettől nem félek, hogy ne tudnánk megugrani azt, hogy a jövőbeli technológiák bejöjjenek. Hát azt nézed, hogy mekkora változás volt a szekér, és mondjuk a mai nap között, és ez nagyjából 100, mondjuk egy bő 120 év, hát 120 év alatt már a Holdon jártunk, meg nem tudom, Mars szondák vannak, ez még sci-finek is sok lett volna, akár 80 évvel ezelőtt.
Utolsó gondolat ehhez, nem eltagadva azt az alkalmazkodási képességet, amit mondasz. Nekem van olyan érzésem, hogy akkor alkalmazkodunk, ha muszáj. Ez alkalmazkodási képesség igen, de szerintem valahol lent mélyen túlélési ösztön. Látsz-e olyan paradigmikus változás, vagy paradigmatikus változást a következő időszakban, ami ezt valahogy meg tudja kicsit gyorsítani. Szerintem mindig valahogy egy ilyen szükségoldali dolog, és szerintem vannak erre utaló jelek a mai Magyarországon, a geopolitikailag is, tehát tényleg. Nekem van egy olyan benyomásom, hogy szerintem akkor tudunk ilyen nagy változásokat megugrani, hogyha nagyon erős szükségét érezzük. Most ezt a Covid vakcinát mondtam, tehát ez egy fantasztikus emberi teljesítmény, ahhoz képest, hogy a spanyol náthárról alig szóltak a hírek, amikor pusztított. Eljutottunk odáig majdnem 100 év után, hogy egyrészt a félvilágot le tudjuk zárni, hogyha kell, pár hét alatt, és mennyi másfél év alatt ki tudunk fejleszteni egy vakcinát, ami radikálisan javítja a túlélési esélyeket. Tehát tényleg megvan ez, de hát azért ott van nagyon-nagyon durva, ösztönző.
Az biztos, hogy a kényszer az egy nagy úr, és olyan képességeket mobilizálunk, amit egyébként nem, de nem mindig a kényszer. Tehát gondold el, hogy a mobiltelefon, ami teljesen fölkavarta az életünket, azt nem kényszer szülte. Tehát vannak olyan dolgok, ami érdekel minket emberként, felkelti az érdeklődésünket, és ahhoz is tudunk alkalmazkodni. Egy összetett dolog, szerencsére az emberek nagyon sokfélék, és nagyon sokfélék vagyunk. Persze, ha elmenne otthon a gáz, akkor valószínűleg mindenki egy fél óra múlva fölvenne két réteg ruhát, és nagyon kevesen fagynának meg. Ez kényszer. De egyébként meg azt, hogy átalakítod a házat, szigetelését, stb. Én is megcsináltam most nemrégen, semmilyen kényszer nincs. Egyszerűen az ember elgondolkozik, döntéseket hoz, igénye lesz rá. A fiatalabb generációban, de ez miatt a világ, ugye mindig a fiatal generációk változtatnak, próbálnak ki újdonságokat. A fiatalság, bolondság mondják, de hát az az igazság, hogy ez kíváncsiságot is jelent, kísérletező kedvet.
Kockázatvállalási képességet.
Egyáltalán a változás, tudod, nagyon nehéz, ugye egy idősebb embernek, ennek nagyon nehezen éli meg ezeket a dolgokat. De a fiatalok könnyen alkalmazkodnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy persze ez a nagy nyomás, ami rajtunk van, ez biztos egy óriási motiváló erő rajtam, és hát én sem vagyok már olyan fiatal, és mégis úgy érzem, hogy most akkora fontos változások előtt vagyunk, hogy ezeket a tapasztalatokat, amiket összeszedtem, most már tényleg meg kell osztani, nem csak a szűk körben, ahol engem ismernek úgy nagyjából az energetikában, hanem a széles közösségben, mert lépnünk kell. Sőt, ha az a kérdés, hogy én mennyire látom azt, hogy nyomás van-e rajtunk, eszméletlen nyomás van rajtunk, és sokkal jobban látom valószínűleg, mint ahogy egy átlagember érzi a vállán, hiszen látom a kockázatok tömegét, meg azt, hogy mennyire lehetne másképpen. És azon, arra is törekszem, hogy ezek másképpen legyenek megvalósítva, amennyire az én erőmtől futja. Hát tudod, olyan vagyok, mint egy szakács, aki igyekszik a vendéget rábeszélni, hogy ne egyen nagyon keveset, mert akkor éhen hal, de túl se egye magát, mert akkor rosszul lesz, hanem csak úgy az egészséges mértékben.
Egyen mindenki zöldséget is, mert ez fontos a rossz.
És ha az energiamixünkhöz hasonlítjuk, igen, akkor legyen benne sokféle minden, mert azt tesz a jót nekünk, és az működik.
Hát Attila, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és tudtunk beszélgetni a energiakiáltványról és a gondolataidról, és hát remélem, hogy a hallgatók is élvezték ezt a egy fokkal hátradőltebb, metázósabb beszélgetést.
Nagyon köszönöm én is a meghívást, és látod, ezzel is közelebb kerültünk egy picit ahhoz, hogy ezekről az alapvető kérdésekről egy új szempontból beszélgessünk. Köszönöm a meghívást még egyszer.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy itt voltatok, itt vagytok. Ha megtehetitek, támogassátok a Partizánt, és jelentkezünk hamarosan az Egy Jövő következő adásával. Sziasztok!